Sí.
És ha most olyan 17 asszony választott.
Én már választottam, de ez majd utoljára.
Igen?
Igen. Én már választottam. Hát csak úgy arra gondoltam, nekem többször van alkalmam választani, de a gyülekezet az legtöbbször csak alkalmazkodik, és azért most élni lehet a lehetőséggel, hogyha tetszene kérni. Senki?
Húlál szemszem tapsukra.
Jó, már is.
Oh, yeah.
Irában nekünk ez a jó hír, hallelujah, ének. Azt hiszem, hogy a többség fogja ismerni, mert az alkalmakon szoktuk énekelni, és hát azt hiszem, hogy benne van az adventi üzenet is, majd megpróbáljuk megtalálni. Elénekelnénk esetleg majd az ige után is. Erről az énekről annyit kell tudni, hogy a szövegét olyan valaki írta, aki vakon élte le az egész életét. Pár hónapos kisbaba korában vakult meg, és 92 évet plusz minusz, kb. 92 évet élt Fanny Crosby, sok ezer hasonló hangulatú és többnyire ilyen örvendező éneknek a szerzője, aki miután az Úr Jézus Krisztus megismerte és élő hitre jutott a vakságát is ajándékként és hálával tudta megélni, mert volt egy sokkal nagyobb öröme és reménysége, és ezek az énekek közülük az is, amit most fogunk énekelni, ezt fejezik ki, úgyhogy gondolom, ha csak a szövegre néznénk, nem valószínű, hogy ez a háttér érzékelhető lenne benne, de így aztán, hogy sokszor megszégyenít minket, hogy mi akik látunk, mégis milyen sokszor vagyunk sok mindennel elégedetlenek, és hiányzik belőlünk ez az öröm, ez a dermű, amit az Úr Jézus és az ő kegyelme és az üdvösség jelent a számunkra, és talán a számunkra is, csak valahol nem engedjük, hogy örömként bontakozzunk ki az életünkben, hogy ezt az éneket énekeljük el. És úgy mondtam, hogy majd utána még a végén is elénekeljük egyszer, hogy aki esetleg nem ismeri, az szerintem kétszer éneklés után a dalomára fog emlékezni, a szöveg az meg elérhető.
Mi drága nekünk ez a jó hír, mi gyűlve csörökkel ízenünk, hajlátok arca vagyítás, mert Jézus a lett a miénk. Ó, bízva a legyenre, mely volt a
mindenkinek ne legyek majd hátta. Szeretek támaszkodni, ha lehet. Csendesedjünk el és imádkozunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy alkalmat készítettél számunkra, hogy ebben az adventi időben, amikor tele vagyunk mindenféle gondokkal, tervekkel, munkákkal, feladatokkal, egy kicsit elcsendesedjünk. Hiszen olyan könnyen tudunk teljesen átadni magunkat a tevékenységeknek, amelyek végül is aztán olyan sokszor fáradtságba, idegességbe torkolnak, és hiába igyekszünk azon, hogy minden szép és jó és bőséges legyen, a csendességet és a meghittséget, nem ez jelenti a számunkra. És ezért köszönjük, hogy most félretehettünk mindent, segíts, hogy a gondolatainkban is félre tudjuk tenni, és hogy rá tudjunk figyelni, hogy igédre tudjunk hangolódni, és hogy ne feledkezzünk meg arról, hogy a karácsony nem csak a szeretet ünnepe, meg a család ünnepe, meg ehhez hasonló, mert azt a világi emberek élik meg így, hanem a karácsony a te megváltó érkezésednek az ünnepe. Azért, hogy ahogy énekeltük is, te megláttad, hogy milyen elveszettek vagyunk, és elhagytad értünk a mennyei dicsőséget, és leszálltál azért, hogy minket megválts a kárhozatból, megszabadíts a bűntől, és a mennyei atya gyermekeivé tegyél. Köszönjük, hogy ez az evangélium, és hogy az advent pedig az erre való készülés a részünkről, azért, hogy a szívünk megnyíljon előtted, és te, aki érkezel, valóban megérkezz oda, a te gyógyító, bűnbocsátó, megújító kegyelmeddel. És így kérünk, hogy áld meg számunkra igédet, annak üzenetét, segíts, hogy meglássuk, hol vagyunk mi ebben a történetben, és mivel jössz hozzánk, és segíts, hogy el tudjuk fogadni azt, amivel minket is meg akarsz ajándékozni. Így légy velünk, így áld meg minket, és így add a te lelkednek vezetését és élő jelenlétét közénk. Amen. Kedves testvérek, majdnem mondanám, hogy asszony testvérek, de hát azért vannak itt férfiak is. Úgyhogy ha tudtam volna, hogy ennyire egy ilyen asszony alkalom lesz, lehet, hogy más igét választottam volna, mert a mai igényben egy férfi van, mint emberi részről főszereplő. De ez egyáltalán nem baj, azt hiszem senkinek. János evangélium a 5. fejezetéből az első 9 verset szeretném felolvasni. Gondolom, hogy a történet ismerős lesz, de erre az ígére fogunk majd figyelni. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Jeruzsálemben a Jukapunál van egy medence, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek 5 oszlopcsoportja. A betegek, vakok, sánták, sorvadásosak tömege feküdt ezekben, és várták a víz megmozdulását. Mert az Úr angyala időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet. Aki elsőnek lépett bele a víz felkavarása után, egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett. Volt ott egy ember, aki 38 évig szenvedett betegségében. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle, akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki, Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe. Amíg én megyek, más lép be előttem. Jézus azt mondta neki, kelj fel, vedd az ágyadat, és járj. Aznap pedig szombat volt. Kérsz valamit inni esetleg, nem? Nem szükséges? Kedves testvéreim, amikor a történeten gondolkoztam, hogy bevillant egy ilyen mondat, gyakori reklám, biztos tetszenek ismerni, hogy a hely, ahol ön is meggyógyulhat.
Én egyszer utána néztem, hogy milyen hely az, és megállapítottam, hogy kegyetlenül drága. Nagyon-nagyon sokat kell ott fizetni. És arra gondoltam, hogy milyen jó, hogy van olyan hely, ahol meggyógyulhat ön is, én is, mindannyian. És amiért nem kell semmit fizetni, ami elérhető mindenki számára. Valami hasonló lehetőségekkel kecsegtetett az a hely is, amelyről olvastunk, a Betesda, a lyukkapunál, ott, ahol a juhokat szokták ki és beterelni, ahol volt egy forrás, és ahova úgy kezdtek gyülekezni a betegek, annak hírére, hogy van ott talán valamilyen lehetőség a gyógyulásra, hogy azok, akiknek más, különösen anyagi lehetőségük nem volt, ott vertek tanyát, ennek következtében kiépítettek ott idővel ilyen oszlopcsarnokokat, tehát úgy képzeljük el, hogy két medence, ami négy oszlop, hát ilyen folyosóval, oszlopos, valami tetőt jelentett, ez nyilván folyosóval van körbe kerítve, és még egy volt a kettő között keresztben. Itt feküdt, ahogy olvastuk, a betegeknek, vakok, sánták, sorvadásosoknak a tömege. A történet azzal kezdődött, hogy ünnepük volt a zsidóknak. Nem tudjuk, hogy melyik ünnepről van itt szó, nem pontosítja az evangélium, de azt látjuk, hogy ezeknek az embereknek nem volt ünnepe. Ők nem ünnepelhettek se szombatot, se más ünnepet, mert a testi nyomorúság eleve ebből a helyzetből őket kizárta, és mert ezek az emberek meglehetősen tehetetlenek voltak. Mennyi lelki nyomorúság is van. A testi nyomorúság mellett, amit ez a kép mutat, mennyi lelki nyomorúság is van, ami az embert akadályozza abban, hogy ünnepe legyen. És az ünnep alatt nem azt értem, hogy kitalálunk valamit, aminek nevet adunk, és akkor összejövünk, és mindenféle külső díszekkel és látványosságokkal tesszük rendkívülivé azt a napot. A Szentírásban az ünnep mindig olyan alkalom volt, és ezt mi általában nem szoktuk tudatosítani, amikor Istennek valamilyen szabadító tettére emlékeztek az emberek. Tehát amikor Isten előírta, hogy ünnepet szenteljetek, hogy ekkor vagy akkor ünnepetek legyen, az mindig arról szólt, hogy akkor megállt az idő, a minden más tevékenység, és különösen is hálát adtak, és emlékeztek, és emlékeztették egymást is, meg tanították az utódoknak is, hogy Isten milyen nagy szabadítást végzette az életükbe. Gondoljunk például az egyiptomi szabadulásról, gondoljunk a babiloni fogságból, és sok minden más is, amelyben ő a hatalmát, a csodáit megmutatta. Tehát ezeket az ünnepeket Isten rendelte el, és a hitüknek, az emberek vele való kapcsolatának a megerősítését szolgálták. Ilyen ünnepekről maradtak le azok az emberek, akiknek mennyivel nagyobb szükségük volt arra, hogy hitben tudják elhordozni az állapotukat, és hogy élő reménységük lehessen. És azt látjuk, hogy ott ebben az oszlop csarnokos Betesdában ott a sok beteg, és ezek tehetetlen, magukon segíteni nem tudó emberek, akik mégis szinte érthetetlen, de várják a csodát. Várják azt, hogy mégis valami történjen velük. Hogy mégis, hát ha egyszer ők lesznek azok a szerencsések, azok a boldogok, akik meggyógyulnak. Talán ezért is adták azt a nevet ennek a helynek, hogy irgalmasság háza, Betesda, mert Isten irgalmaként élte meg az, aki meggyógyult. De ahogy említettem, most ünnepük van a zsidóknak, de ezek a betegek, vakok, sánták, sorvadásosak ugyanúgy ott vannak a Betesdánál. És micsoda ellentét, ugye, amikor ünnepelni, örülni, hálát adni, újongani lehetne, ők ott tehetetlenül várják, hogy hát, ha valami történik velük. Nekik nincs ünnepük. Se úgy, ahogy a családtagjaiknak esetleg otthon, se úgy, hogy valahol Isten közelségét tapasztalhatnák, hiszen nem mehettek a templomba is, sehova az egészségesek közé, egyszerűen Istentől is távol vetett állapotban vannak. És ezekről az emberekről olvassuk azt, és ezt nem akarom elhallgatni, hogy ez a szakasz, amit most felolvasok, ez zárójelbe van téve, azzal az indoklással, hogy a legrégebbi újszövetségi kéziratokban nem szerepel, tehát valószínűleg egy kicsit később került be a későbbi kéziratok anyagába, tehát hogy ott feküdt a betegek tömege, és várták a víz megmozdulását, mert az úrangyala időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet, és aki elsőnek lépett be, a víz felkavarása után egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett. Hogyha ezt most kiemelnénk ebből a szövegből, akkor kevésbé lenne hangsúlyos számunkra ez az egyetlen szó, hogy ők vártak. És ezért jó, hogy ez a rész is itt van, mert ezek az emberek vártak. És ez egy nagyon különös dolog, mert tulajdonképpen ők tehetetlenek, kiszolgáltatottak, reménytelen helyzetben vannak, nem tudnak segíteni magukon, és nincs kilátás se arra, hogy meggyógyulnának, és ők mégis várnak. És ez egy különös dolog, mert amíg az ember várni tud, addig nyitott lehet Isten felé is. Amikor valaki már nem tud várni, akkor már nincs mit várni, vagy kit várni, akkor már nagyon elkeserítő. És én azt hiszem, hogy olyankor szokták az emberek sokan feladni az élethez való ragaszkodást is, amikor már nincs mit várniuk, nincs kit várniuk, vagy nincs mire várniuk. Tehát amikor már valaki megfáradt, és feladja. De olyan jó látni, hogy ez a sok-sok beteg mégis valami reménység ellenére, meg reménytelenség ellenére is reménykedő várakozásban van. És ezt jó lenne látnunk, ezt jó lenne valahol megtanulnunk, hogy még ilyen helyzetben is, még ilyen kilátástalan, reménytelen helyzetben, ahogy ezek a betegek vannak, még itt is lehet várni. És ugye az advent Jézus érkezéséről, a megváltó érkezéséről szól, és az arra való várakozást szeretné hangsúlyozni a mi élethelyzetünkben. Hadd legyen számunkra ez a helyzet bátorítás arra, hogy várjunk. Várjunk egyrészt, mert nem is vagyunk olyan nyomorult helyzetben, mint ők. Legalábbis így testileg, fizikailag, körülményeinkhez képest. De akkor is, hogyha azt ismernénk fel, hogy lelkileg mi is ilyenek vagyunk. Vakok, sánták, bénák, sorvadásosak. Ha erre a felismerésre eljutunk, és az nem baj, ha eljutunk, akkor is halljuk meg, hogy lehet várni. Ott, ahol nincs segítség emberileg, ott, ahol csak ön is meggyógyulhat, de nem azt mondom, hogy meggyógyul, ott is, ahol már tényleg nem látjuk a megoldást. A várakozás, a nyitottság, mert a várakozás az nyitottság. Maradjon meg bennünk. Várták a víz megmozdulását, reménykedtek. És jaj, ha már valaki nem vár semmit. Hogy van ez a mi világunkban? Mert a várakozás nálunk is valahol ott van. De nem mindegy, hogy kit vagy mit várunk. Ugye, amikor a karácsony előtti időre azt mondjuk, hogy várakozásnak az ideje, akkor a gyerek a karácsonyi ajándékra vár. valaki a jó falatokat várja, a vendégeket, vagy hogy ő elmehet valahova. Ezek nem olyan várakozások, amik Jézusra mutatnának. És nem olyan várakozás, ami nyomorúságunkat tudná oldani. Ami olyan, mint Ezekiel az emberékei volt. Mert az ő várakozásuknak a motivációja, a kiváltó oka éppen az a nyomorúság volt. És ezért fontos, hogy amikor arról van szó, hogy megváltót küldött nekünk Isten az Úr Jézus Krisztusban, akkor mi eljussunk oda, hogy nekünk erre a megváltóra szükségünk van. Hogy mi olyan nyomorultak és olyan elveszettek vagyunk, hogy elmondhatjuk, hogy ő értem jött. Mert nekem van rá szükségem, az én életemnek van rá szüksége. Eljutni oda, hogy én őt várom, milyen jó lenne. És hogyha az a helyzet külsőleg lehet, hogy egészen más, de ott belül, ha végig gondoljuk, a miénk se jobb, mint Ezekiel az embereké volt. Hányszor vagyunk mi is vakok, mert nem látunk meg, nem ismerünk fel dolgokat, nem látjuk még önmagunkban sem a hibát, a bajt, azt, amit változtatni kellene, azt, amivel szomorítottunk, vétkeztünk. Egyszerűen mi is hányszor vagyunk vakok és önigazoltak. Hányszor sántikálunk ide is, oda is, és hányszor vagyunk bénák, hogy nem tudunk mozdulni. Vagy némák, meg süketek, és hányszor vagyunk ilyen sorvadásosak is, ugye, hogy nem megy a mozdulás sem az Úr felé sem. De várhatunk. És jó, hogyha mi a bűn által megnyomorított emberek ezektől, a betesdai betegektől megtanuljuk azt, hogy lehet várni. És ne a csillogást, villogást, meg azt a sok mindent, amit már úgy ráaggattak az emberek a karácsonyra, hogy anélkül már nem is tudják elképzelni, és ezt mindig csak fokozni lehet. Ne ezt várjuk. Mert ezután jön egy nagy kiábrándultság, csalódottság, megüresedés. Ez lehet, hogy egy pillanatnyi hangulatot varázsol velünk, de nem oldja meg az életünk problémáit. Ne erre várjunk. És ez hamis látszat, ami azt akarja velünk elhitetni, hogy hát minden rendben van, nincs itt semmi baj. Hanem úgy várjunk, mint akinek nincs más esélye, csak Jézus. Ezeknek az embereknek, akik várták a víz megmozdulását, ez volt az egyetlen nagyon halvány reményük és esélyük. És ezért képesek voltak ott maradni, mert nem is volt hova máshova menniük. És ott voltak. Hosszú, talán éveken át is. Csak egy picike esély, hogy hát ha megmozdul a víz, és hát, ha valami csoda folytán, én leszek az, aki elsőnek jut a medencébe. Milyen picike esély. 0,valahány százalék. És mégis ott voltak. Ezt a várakozást milyen jól lehetőt megtanulni. Mert ez a köze ennek a történetnek az adventhez, mert ugye nem adventi történet, hogy a mi világunkba és a mi nyomorúságunkba, abba az elveszett állapotba, amiben kerültünk, már a megszületésünktől fogva ebben vagyunk. Ez az egyetlen esély. Nincs senki más, egyedül Jézus. És ebben az énekben, amit kértem, és majd még fogjuk énekelni, szintén benne van, nincs senki más, aki segíthet, csak egyedül ő. És több ilyen énekünk is van, amiben ezt fejezzük ki. Jézus ebbe a mi nyomorúságunkba érkezik. És érkezik ott a Betesdához is. És nagyon érdekes azt látnunk, hogy ezek az emberek tulajdonképpen nem őt várták. Nem is tudtak talán róla. Ők várták a megoldást az életükre. És a megoldás egy ember konkrétan megtapasztalhatja, az Jézus. Az Úr Jézus ott jár, És megtudja az egyik emberről, hogy ő már 38 éve szenved a betegségében. Nem tudjuk, hogy mióta fekszik ott, de 38 éve szenved a betegségében, és ez elég nagy szám arra, hogy azt gondoljuk, hogy itt már nincs kilátás megváltozása, az állapot megváltozására. 38 év, hát ha eddig nem gyógyult meg, most mitől gyógyulna meg, hiszen már lassan meg is öregedett. És akkor jön Jézus. És olyan csodálatos, hogy említettem, hogy igaziból nem őt várták, most se tudják kicsoda. És jön az Úr Jézus, és odaáll, és megszólítja ezt az embert. Oda megy hozzá, és beszél vele. És ez az advent, amikor Jézus érkezik. Ez a csillogásmentes, meg mindenféle külső kellékektől mentes, valóságos advent, az Úr érkezése. Aki odaérkezik, ahol várták, de oda is, ahol nem. És ő azt adja, amit adhat, és amit csak ő adhat. És létrejön egy találkozás, létrejön egy beszélgetés, és ez a beszélgetés úgy kezdődik, hogy az Úr Jézus kérdez. Elég lényegre törő ez a kérdés. A legreménytelenebb emberhez szól. Akarsz-e meggyógyulni? Akarsz-e meggyógyulni? És ebben a kérdésben, mintha az lenne benne, hogy talán csak rajta múlik, vagy hogy egyáltalán még ott van benne az a remény, hogy ő is meggyógyulhat. Nagyon tömör a kérdés. De olyan meglepő a válasz, hogy az ember nem azt mondja, hogy igen. Sokszor mi is úgy vagyunk, hogy egy kicsit úgy megkerüljük a dolgokat, egy kicsit úgy mást mondunk, mint ami a válasz lenne, mert erre két válasz létezik, igen vagy nem. És ő nem mondja azt, hogy igen, nem mondja azt, hogy nem, hanem elkezd kifogásokat, vagy panaszt emelni, és ez az ember tulajdonképpen, mintha azt mondaná ki, hogy én szeretnék, de nincs rá lehetőségem, nem lehet. Hogy kérdezhetsz tőlem ilyet? Akarsz-e meggyógyulni? És mit mond? Uram, nincs emberem, hogy amikor a víz fölkavarodik, engem beemeljen, és amíg én odaérek, másért helyettem, vagy előttem. Itt ebből arra következtethetünk, hogy voltak olyanok, akiknek talán családtagjaik, vagy esetleg valamilyen módon erre fölfogadott embere volt, hogy amikor mozdul a víz, rohanjon és tülekedjen, és vigye őt a vízbe. De ő azt mondja, hogy nekem nincs emberem. Egy nagyon fájó panasz, amiben benne van az is, hogy ő talán csak ebben tudott gondolkodni, ebben az egy lehetőségben, hogy az az egyetlen módja a gyógyulásnak, hogy jön valaki, és engem bevisz a vízbe. És sokszor nekünk is ez a bajunk, és ezért vagyunk olyan korlátozottak a gondolkodásunkban, mert elképzeljük, hogy Isten ezen a módon, ilyen körülmények között így fog rajtam segíteni például. És ha ő nem, az nem történik meg, és nem cselekszi azt, ahogy mi elképzeltük, akkor feladjuk. Pedig mi vagyunk azok a korlátozottak, akik csak valamilyen módot tudunk elképzelni, és elfeledkezünk arra, hogy Istennek sok száz és ezer és millió módja van arra, hogy az életünkbe lépjen, hogy cselekedjen, hogy megoldást adjon, és egészen másképp adja, esetleg, mint ahogy mi elképzelnénk, de mert mivel az elképzelésünkhöz ragaszkodunk, akkor megvonjuk tőle azt a lehetőséget, hogy cselekedjen. Tehát amikor az ember azt mondta, hogy nincs emberem, hogy bevigyen, akkor ezzel az egyik oldalon, mintha Jézusnak ezt a közeledését hárította volna, másik oldalon meg lehet, hogy talán azt gondolta, hogy hát, ha megszállni, és azt mondja, hogy na, majd én beviszlek. akárhogy is gondolta, vagy akármi is volt ennek az embernek a gondolata, egyet látunk, hogy az Úr Jézus emberévé lett. Mert ő emberré lett, és emberünké lett azért, hogy emberként vállalja a mi Golgotán a mi büntetésünket, és megbékítse a mi atyánkat, és ő érte, Isten, könyörüljön rajtunk. Embere lett, de nem úgy, ahogy ez az ember ezt elgondolta. Mert az Úr Jézusnak itt az, hogy neki nincs szüksége mindenféle segédeszközökre, meg a vízre sem, meg arra sem, hogy a leggyorsabb legyen. Az Úr Jézusnak nem kellenek ilyen lehetőségek, neki elég a szava. És ő azt mondja neki, hogy kelj fel, vedd az ágyadat és járj. És az ő szavában, az ő igéjében erő van. És az az erő először ott nyilvánul meg, hogy ez az ember ezt nem csak hallja, de elfogadja. Ő, aki az első kérdésre nem mondott se igen, se nemet, most Jézus felszólítására engedelmeskedik. Cselekszik. Most már nem mondja azt, hogy de az nem úgy van, meg azt nem lehet. Sokszor ez a baj, hogy mi jövünk a kifogásainkkal. Hanem azt olvassuk, hogy azonnal egészséges lett ez az ember. Felvette az ágyát, és járt. Ez Jézus hatalma. Ez az ő kegyelme, hogy ő egyszeriben, és egészen, és valóságosan teszi őt szabaddá, és egészségessé, és szabadítja meg a betegségnek, a megkötözöttségnek 38 éven át tartó terhétől és nyomorúságától. Egy olyan ember van előttünk, aki reménytelenül, vagy mégis reménykedve, nem tudjuk eldönteni, de várt. És bár nem Jézust várta, nyitott volt a várakozása folytán arra, hogy az Úr Jézus őt meggyógyítsa. Legyen ez a mi számunkra egy ilyen biztatás, hogy azt a várakozást keressük, ami az Úr Jézusra irányul. És higgyük, hogy tud rajtunk is könyörülni, tud kegyelmezni, tud megújítani, tud újat adni, és önmagával gazdagítani, ahogy ezt az embert is tette. És van itt még, a történetnek ezzel nem volt vége, amit olvastam, de van itt még egy mondat, és ez nagyon fontos. Aznap pedig szombat volt. Tudjuk, hogy a zsidók számára a szombat alapból is ünnep volt. Tehát ünnepük van, de még plusz szombat is van. És ilyen értelemben természetesen a szombatot is úgy töltötték, hogy az Úrra figyeltek, és ő volt a fontos, és minden mást félretettek azért, hogy a vele való közösséget megéljék, és hogy ebből a közösségből merítsenek aztán erőt, segítséget, áldást, eligazítást a következő napokra. De, hogy említettem, ezeknek a betegeknek nem volt semmilyen ünnepük, se szombatjuk, se más ünnepük, mert őket a betegségük, a fogyatékosságuk, a nyomorúságuk eleve kizárta az istentiszteleti közösségből. Tehát abból a közösségből, ahol ünnepelhettek volna. És talán ez a magyarázata, én sokszor gondolkoztam, hogyha végigolvassuk az Új Szövetségben a gyógyításoknak a nagy részénél, találkozunk azzal, hogy aznap pedig szombat volt, vagy hogy Jézus szombaton gyógyított, hogy mi is ennek az oka? Mert bizonyára nem csak szombaton gyógyított ő, de hogy ezek a történetek maradtak fönn leginkább a számunkra. Nem tudom, hogy mi az oka, de én személy szerint úgy gondolom, hogy egyrészt alapvetően a szombat volt az a lehetőség, amikor az emberek elmentek a zsinagógába, vagy az istentiszteleti helyre, hiszen a szombatot megülték, hétköznap meg dolgoztak, tehát sokkal inkább volt alkalmuk találkozni az Úr Jézussal, aki éppen arra járt. És a másik meg talán éppen ez, hogy azoknak a betegeknek, nyomorultaknak, akiknek megbocsátotta a bűneit, akiket meggyógyított. Igazi szombatjuk legyen, hogy ők átéljék azt, hogy az Isten közösségébe is, az ő gyermekeinek a közösségébe is visszakerültem, hogy Isten engem magához fogad, és teljes értékű és jogú tagja és gyermeke vagyok az övéi közösségének. Aznap pedig szombat volt, és ez a beteg is ezt élhette át, hogy neki most minimum 38 év után szombatja van, találkozása Istennel, és majd találkozik is Jézussal a templomban, mert most már megy a templomba, sőt a saját lábán. Milyen nagy dolog. És úgy gondolom, hogy ez a várakozásnak a legnagyobb beteljesedése, amikor valaki felszabadul az Istennel való közösségre, amikor valaki átéli azt, hogy Isten ott van az életében, hogy ő a gyógyító kegyelmével, szeretetével, vigasztalásával, bűnbocsátó erejével fölemel és kiemel onnan, ahonnan nem tudtam volna kiszabadulni. Ezt hozta az Úr Jézus Krisztus, és ez az adventnek az üzenete, hogy ő leszállott a mennyei fényből, és ott hagyta, elhagyta dicső honát, hogy széttörje a bilincsünk, és hozzon az éjbe sugárt. És azt kívánom, hogy így ebben a mai együttlétünkben, csendességünkben, hogy erre nyíljon ki a szívünk, ezt vegyük haza, hogy ilyen várakozásunk legyen az Úr Jézusra, és ilyen találkozást, békességet és megújulást élhessünk át majd vele a ránk következő ünnepekben. Ezért imádkozom. Úr Jézus Krisztus, áldott légy azért, hogy te oda is mész, ahol sokan nem akarnak megjelenni. Azokhoz is, akiket sokan elkerülnek. És ott is cselekszel, ahol nyilvánvaló az emberi tehetetlenség. Áldunk a Betesda betegének és ennek a történetnek az üzenetéért. Olyan jó látni azt, hogy lehet rád várni. Hogy a legkilátástalanabb, reménytelenebb és nyomorultabb helyzetben is jó, ha él bennünk a várakozás. És bocsásd meg, amikor sokszor mi inkább feladjuk, vagy feladnánk, vagy már lemondunk, még magunkról is. Hiszen te nem mondtál le rólunk, és azért jöttél, hogy megkeress, és megtarts, és megújíts, hogy megajándékozz nyomorúságunkból a bűnbocsánattal, szabadulással, és megajándékozz azzal a közösséggel, amely a te gyermekeidnek a közössége, amely nem csak a szombat, a földi együttlét, hanem annak kiteljesedése a te mennyei dicsőségekben, az üdvösségben. Úr Jézus Krisztus, eléd hozzuk a magunk életét, nyomorúságát. Mert mi is vakok, bénák, sánták, sorvadásosak, és sokfélék vagyunk. Olykor testileg is, de leginkább lelkileg. Kérünk azért, hogy könyörülj rajtunk, és tégy készé arra, hogy amikor megérint a te szavad, amikor megszólítasz, akkor ne akarjunk kitérni előled, hanem meglássuk azt a szeretetet, amellyel értünk jöttél, név szerint ismertél, és azért jöttél, hogy megválts, neveden szólíts, és a magadénak tekinthess. Könyörülj rajtunk, és ajándékozz meg azzal a várakozással, amelyet beteljesíthet majd a te érkezésed, igében, üzenetben, imádságban, úgy a gyülekezetben, mint otthon. És hadd lehessünk örvendező, boldog, ünneplő közösségé, ott, ahova küldesz minket. Amen. Énekeljük el még egyszer akkor ezt az éneket. Nem tudom, aztán lehet beszélgetni majd, jó, hogy ének után lenne kérdés.